Tarts velem, és fedezd fel új távlatokat! Ez itt az Ablak Japánra Podcast. Mindenféle témák, melyeknek van relációjuk Japánban, és Japánhoz is. Érintenek és érdekelhetnek téged is. Én Janagi Szava Gyöngyi vagyok, és már hosszú ideje élek Japánban, és mint japanológus próbálok válaszokat keresni a kérdésekre, és a beszélgetéseimmel inspirálni szeretnélek, a mainstreamből kizökkenteni, hogy még több perspektívából nyiss ablakot a világra, és ezáltal saját magadra is. Fontos elmondanom, ahhoz, hogy a podcast épülhessen és szépülhessen, örömmel fogadom a hozzászólásaidat, a véleményedet és a támogatásodat. Ha van rá lehetőséged és szívesen segítenél, akár egyszeri hozzájárulással is támogathatod a munkámat. Ennek módját megtalálod a podcast honlapján és az epizód leírásokban is. Előre is hálásan köszönöm. Az Ablak Japánra Podcast epizódjait a Vodafone Podcast Pioneers sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Ezzel segít nekem, hogy még több érdekes beszélgetés készülhessen. Köszönöm! Köszöntelek, kedves hallgatóm! Itt vagyunk, a beszélgetésünk folytatásával. Természetesen nem szeretném kiszpoilerezni a beszélgetés második részét, inkább csak kedvcsinálónak szeretném elmondani, Tanizaki-szán mesél nekünk a romániai japán oktatás helyzetéről, a fiatal generációk félelmeiről, és szóba kerülnek olyan gondolatok, vélemények, amelyek arra is keresik a választ, hogy hogyan lehet a két szomszédos népet, a magyart és a románt közelebb hozni egymáshoz. A székelységnek vajon milyen szerepe lehet ebben, és a kultúrának, a népművészetnek milyen ereje van a félreértések, vagy akár a viszontagságos történelmi múltnak egy másik lencsén keresztüli értelmezésében. Úgy gondolom, hogy Tanizaki-szán egy másik ablakot tud nyitni. Ő nem abból az ablakból nézi Erdély vidékét, amelyikből mi magyarok szemléljük. Merészen közös vonásokat húz, a szavait idézve, az erős, gerinces székelyvér és a szamuráj szellemiség között. Vajon mire gondol? Aki az ablakot kinyitja, mint mindig, Janagi Szava Gyöngyi, és aki folytatva az első beszélgetést ma is benéz ezen az ablakon, Tanizaki Seiko, aki kiválóan beszél magyarul, gyökereiben ismeri a magyar, ezen belül is az erdélyi népművészetet és folklort, erdélyi férjével és három gyermekükkel élnek Sepsiszentgyörgyön. Tanizaki-szán néprajzkutató és tudós, aki magát hagyományőrző hímzéskutatónak és népviseletgyűjtőnek apostrofálja. Vannak egyébként lehetőségek, tehát mondjuk japán nyelviskolák, japán kurzusok, vagy akár ott Erdélyben az egyetemen van japán szak is?
Tudom, hogy Kolozsvár és Bukarest két helyen működik a japán tanszék. Régebb volt Brassóban, Brassó különben egy testvéri város, tokiói Musashino várossal, és akkor volt egy intézménye, ahol nyelvórát és nyelvkőzősokat is tartottak, de már megszűnt pár éve, aztán nem nagyon, most már ilyen intézmények nem nagyon vannak, csak egyetemen, két egyetemen úgy tudom, hogy csak úgy működik.
De akkor gondolom egyre emelkedik a nyelvtanulóknak a száma, ugye?
Gondolom, igen, már most fiatalok kezében van telefonja, és már úgy is kapnak nyelvrecket, hogy nem kell sehova menni.
Most ugye mi beszéltünk azért, meg hát úgy indítottuk a beszélgetést is, hogy vannak-e munkák a ház körül, és egyáltalán ugye a falusi élet. Na most én arra szeretnék rákérdezni, hogy mennyiben változott például ott Erdélyben az, hogy önellátóak az emberek, ami szükségük van, azt ugye megtermelik, és ugye ennek mi lesz a jövője? Ezt csak azért kérdezem, és azért szeretném elmondani, mert hogy Japánnak is most ugye egy rettentő nagy problémája a rizs termesztés és az állattartás, ugye itt a szarvas-marha állattartás, és egy olyan krízis helyzet állt elő a japán gazdaságban, ha szabad így mondani, hogy hát már 2025-re is akár már egy nagyon kritikus állapotot jósolnak, ugyanis Japán, ezt most utána néztem, Japán csak 38%-ban önellátó a rizs termesztést illetően. Ez ugye az 1960-as években még 100% volt, vagyis Japán a lakosságát ugye rizssel el tudta látni teljes mértékben, és ez sajnos lecsökkent ilyen mértékre. Hogy ennek mi a háttere? Egyfelől az, hogy most már nem lehet jobban lecsökkenteni a rizs termesztésnek a költségeit. Tehát magyarán, ha például valaki egy hektáron termeszt rizst, meg mondjuk 30 hektáron termeszt rizst, akkor a költségek, hogy ez mennyibe kerül, nincs olyan nagy különbség. Éppen ezért egyáltalán a gazdák sem tudnak ebből megélni. Tehát magyarán akkor már nagyon kevesen választják a rizs termesztést, mint foglalkozást. Ez az egyik dolog, a másik pedig nagy probléma, hogy ugye a lakosság az előregszik, tehát a rizs termesztő farmerek, azok még 70 évesen is dolgoznak, de ugye 70 évet túllépve ott már fizikailag ugye nem képesek rá, tehát abba kell, hogy hagyják. Na most az a korosztály, akik még most tudnak rizst termeszteni, tehát 70-75 éves akár, de hogy eléri a 80 évet, vagyis ez a 2025, vagy talán még 30-ra eléri a 80 évet, akkor rettentően le fog csökkenni egyáltalán a számuk. Na most itt van ez a nagy krízis helyzet, hogy ezt hogyan lehet megoldani, mert akkor egyszerűen ugye nem lesz önellátó Japán a rizstermesztésben sem. Most ugyanez vonatkozik az állattartásra is, és itt is egy kicsit megnéztem, hogy az állattartásnál a saját takarmánnyal etetett állatokra vonatkozik az, hogy saját ellátás, tehát saját állattartás, és önellátó a tojás szempontjából Japán 13%. Hát ez is nagyon, de nagyon alacsony. A tejtermékeknél 27%, ami szintén úgy alacsony. A marha hús, a hús miatt tenyésztik a marhát, ez 13%. A disznóhús az még ennél is rosszabb, mert 6%, és a csirke az 9%. Tehát magyarán Japán az rettentően ki van téve a külföldi exportnak. Tehát, hogyha nincsen export, akkor nem tud enni. Ez megint egy hatalmas probléma, hogy a mostani világban, ebben a háborús világban, és hogy nem lehet kiszámítani, hogy mi lesz még és a jövőben, ez egy nagyon nagy, hát nem is csak krízis már, hanem veszély, mert hogyan látja el ugye Japán a lakosságát élelemmel. Hokkaidón, tehát itt az északi sziget volt az, ahol a marháknak ugye a legeltetése meg egyáltalán ment, de ott is ugye a nagy probléma az, hogy teljes mértékben a takarmány, azaz amerikai takarmányvásárlástól függ, és mivel most ugye India és Kína is rettentően beindult a tejivással, tehát ott is elindult a szarvasmarha tenyésztés nagy üzemben, hát ugye nekik is kell a takarmány, tehát magyarán a takarmány ára az ugye megnőtt. Vagyis megint csak ott van, hogy ezt most már ugye nem tudják a hokkaidói gazdák megvásárolni, tehát vissza kell térni ebbe a erre az úgynevezett rideg állattartásra, ami viszont nem hoz olyan tejhozamot, meg húshozamot. Tehát egy picit egy ilyen ördögi körbe került most itt Japánban ez a helyzet. Ezt csak azért szerettem volna elmondani, hogy vajon Erdélyben ez hogyan működik? Gondolnak-e az emberek arra, hogy főleg az élelem szempontjából, nem az energia, mert az egy más dolog, élelem szempontjából, hogy mennyire termelik meg most maguknak az emberek Erdélyben az élelmüket?
Most jelenlegi helyzetben még működnek valamennyire itt Székelyföldön nézve. Vannak ilyen falvak, ahol, hagyományos falvak, ahol állatokat tartanak, de én szembetűnően fogyott ki az a tejmarhára gondolok, teheneket, hogy tehenek, tehencsordák, nyaránta láttuk, hogy járkálnak az úton, hogy este 7-8 óra fele az falusi úton járkálnak, annak hazafele, ugye reggeltettek, és akkor hazafeled menet. És azt a látványt már tényleg már egyre kevesebb helyen láttuk, hogy hallottuk, itt-ott már nem tartják a teheneket, és már azt a tejet nem lehet hagyományos falusi tejet kapni. És akkor azt szerintem 100%-ban most nem tudnám mondani, de egyre jobban csökken a helyzet, de viszont olyant is hallottam, hogy inkább a emberek megbízzák azok a helytermékekbe, és akkor például Gyergyó vidékén ott nagy gazdálkodás működik még felső Székelyföldön, és ott inkább falvak, olyan fiatalok is akár ilyen állattenyésztéssel foglalkoznak, és helyi sajtokat készítenek jó minőségbe, inkább minőséges dolgokba törekednek, és most még lehet kapni ilyen falusi zsírt, tényleg ugyan megbízható, persze, hogy drágább, mint az üzletben, de inkább emberek azt veszik meg, meg a mis tojást, valamennyire önellátóak vagyunk, de téren sajnos nincs meg, de ugye vannak egy, itt a kisváros, ugye Sepsszentgyörgy, és a vidéken vannak még a földek, és ahol még a zöldséget termesztenek, még a koronás időben is sokan észrevettek, hogy annak a veszélyt, hogy na mi lesz, hogy inkább itt attól félnek, hogy drága lesz, és akkor már nem tudunk vásárolni, akkor inkább maguknak termesszük a krumplit, pityókat itt Székelyföldön, itt a Sepsszentgyörgy környéke, az szép mézőnek mondják, és óriási pityóka, ilyen krumpli föld van, és ott hektárok, inkább mi veszük, de olyasmi, ami kicsi földön meg lehet termeszteni, ilyen hagymát, még tököt, ilyen paradicsomot, uborkát, ezeket szerintem sokan vannak, akik otthonilag tudják előállítani. Én is csodálkoztam azon, hogy férjem soha nem élt falun, itt nőtt fel, Sepsszentgyörgyön, de kiskor óta rendszeresen járt faluba, mert falun volt nagytata, nagymama, és akkor megtanult alapdolgokat a mezőgazdasági, persze, hogy állatok is voltak, és akkor mesélte, hogy milyen szép volt, hogy borjult, kicsi borjú született, és akkor ő ott adott vele a szénában, és ilyen szép falusi élmények megmaradt. Ez az a generáció még, férjem is, és akkor tudnak magukkal bármit csinálni, hogy a zöldséget termeszteni, állatokat tartani, most a tyúkokat is vágja le, meg ilyen dolgokat. Japánban még ma mi időnkben nem tudnak. Én sem tudtam elképzelni, hogy állatokat vágni, meg egyáltalán ilyesmi. De itt még azért vannak, akik nem is nőttek falun, de még van fogalmáról, hogy mi az a mezőgazdaság, és házat is magukkal sokan, még férjem is épített egy házat a falun mesterénvel együtt, és akkor ilyen arab munkához értenek elég sokan, az a szerencse.
Ez egyébként inkább a konzervatizmusnak a magyarázata, tehát, hogy nem mondanak le arról, amit régen is műveltek, hiába Románia is már ugye az EU-nak a tagja, és gondolom ugyanúgy a helyi boltokban lehet kapni a spanyol paradicsomtól kezdve a nem tudom melyik országból jövő más terméket, de hogy akkor mennyire nyitottak, vagy mennyire nyílnak ki a külföldi termékek iránt?
Valamikor muszáj kényszerből, ugye, hogy tényleg ilyenkor nem lehet venni olyan zöldséget, gyümölcsöt, és akkor igen, de még mindig sokan eltesznek zöldséget és gyümölcsöt, hogy rekvárokat, mi, én is itt tanultam meg, elrakni, fogalmam sem volt, hogy hogy lehet üvegbe eltenni, feltétleníteni, és akkor télire elálljon a zsemek, meg ilyen rekvárok, még a zakuszkában olyan zöldség, paszta, amit kenyére kenik meg, ilyesmi nem volt fogalmam, nem csináltam soha életemben, amíg nem jöttem ide, de most már muszáj, hogy itt érünk, és tényleg nincsenek, nincs mit együnk, és akkor már házi asszonyok általában nyár végén, ősz elején már neki fognak ilyen üvegeket elrakni, és akkor ezeket tényleg van hagyomány annak, meg mindig, és akkor van olyan is, hogy lehet kapni boltban, de tudják, hogy milyen. Hogy már lássák a különbséget, hogy nem olyan a paradicsom íze, mint amit otthon termesztik. És akkor inkább próbálják otthonilag előállítani, inkább az ízek miatt és minőség miatt.
A népi hímzés mellett Japánban ezt is, ezt a részét is továbbadja, elmondja? Tehát Japánban is mesél arról, hogy még a pityókától kezdve a befőttekig Erdélyben ugye ezt az emberek saját maguk csinálják. Ezt a japánok hogyan fogadják?
Jaj, azt nem nagyon, azért céloztam, ezeket nem nagyon szoktam emlegetni, de tényleg jó lenne, mert tényleg máshol nincs, lehet, hogy Európában máshol, én nem értem ilyen hosszú ideig máshol, és nem tudom, mi a szokás Európában más helyet, de ez itt tényleg az erős szokásként megmaradt.
Csak azért is kérdeztem, hogy a japán érdeklődők vajon mennyire értik meg, és hát ebbe ön is beletartozik, a székelyeknek a helyzetét Romániában. Tehát itt gondolok erre a történelmi háttérre is, az, hogy ugye Székelyföld nem mindig volt Románia, de hogy aztán az lett, és aztán milyen évek jöttek. Tehát, hogy erről, tehát itt a székelyeknek a történelméről is gondolom, akkor Japánban mesél, hogy ezt hogyan fogadják a japánok? Megértik-e egyáltalán ezt a helyzetet, hogy akkor a székelység az milyen helyzetben volt, vagy van most is akár Romániában?
Igen, székelységről kifejezetten csak egyszer beszéltem, mikor volt egyetem előadásom, de szerintem japánok számára annyira nem érthető meg, hogy milyen érzés az, hogy kisebbségként élni. Mert ott kisebbség, az vannak ainuk is, még koreaiak is, de azért nem minden nap találkoznak olyan emberekkel, és más nyelvet, más kultúrával nem nagyon találkoznak az emberek, csak japánnal, sajnos, és akkor olyan helyzetben nem tudják, hogy egy kisebbség hogy érzi a történelmet, milyen fájdalmai vannak, azt csak azok érzik meg, akik itt élnek, és ezek közül. És akkor most románok is, az a baj, hogy nagy részén Romániában is voltak itt Erdélyben is románok, akik magyarokkal együtt éltek, és akkor olyan románokat is ismerem, akik nagyon jól tudnak magyarul, és tisztelik egymást, de sajnos vannak olyanok, akik már egyáltalán nincs fogalmak, hogy milyen érzés, hogy élnek itt a magyarok, és akkor azt erőltetik, hogy miért nem tanulják magyarok román nyelvet rendesen, és miért nem akarják beilleszkedni, meg ilyen történelmi ütközések is vannak, autonómiát miért akarnak a magyarok, és akkor ezeket csak akkor tudják, hogy mikor itt, hogy embereket megkérdezni, hogy milyen, de sajnos többsége nem nagyon érinti ezt a problémát, és akkor nem értik meg. Sajnos Japánban is így van. De a történelmileg is, hogy egyik felől ilyen nézet van, másik olyan nézet van, azt Japánban, hogy én mikor most látom, hogy én itt érek, akkor Japán, hogy koreaiakkal szemben, meg kínaiakkal szemben, még mindig vannak ilyen ilyen részei, ami történelem, ilyen háború adott ki, és akkor abból nem tudják megoldani, és nem bocsátják egymást, nem értik, nem akarják megérteni egymást.
Egyébként ön, mint ugye egy harmadik fél, mint kívülállóként biztosan nagyon sok történetet is hallott, fájdalmas történeteket is. Ön egyébként hogyan látja, vagy hogyan tudta ezt megérteni, elfogadni, vagy egyáltalán meg tudta érteni, vagy hogyan, miben látja mondjuk egy megoldásnak a lehetőségét? Tehát gondolok itt mondjuk a magyar és a román ellentétekre.
Igen. Hát én úgy gondolom, hogy azért történik a félreértés más nép iránt, hogyha nem ismerik meg rendesen a másikat, hogy nem nincs tapasztalat egyáltalán, hogy másokkal beszélgetni, hogy mi az az ő vallása, mi az a ő nyelve, hagyománya, történelme, ezeket nem ismeri meg rendesen, azért szerintem történnek ilyen olyan félreértések, és szerintem magyarok között is az a hibájuk, hogy nem akarják megismerkedni rendesen a román, mi az a román kultúra, mi az a román hagyománya, és nem tisztelik meg. Mert magyarok ugye sokáig uralkodó rétegben volt, a hagyomány történelmi során, és csak most fordult el a helyzet, azért nem tudják azt elfogadni, hogy most románok a többség, de szerintem románok is nekünk megvan nagyon szép hagyományok, azt én úgy is látom, hogy itt az emberek, hogy sokan szeretik a népzeneket, de román népzenet nem hallgassák. De vannak olyan szép dolgok is, ugye szép költészet, az irodalmat persze, hogy iskolában kötelező megtanulni, de azon túl nem mennek tovább az érdeklődés, csak az iskolai szinten megmaradt. Sajnos, hogy nem ismerik meg egymást rendesen, azért azt sajnálatosnak tartom, az fordítva is így van, hogy a románok nem ismerik meg, azért nem tisztelik egymást.
Egyébként most, amit mondott, ezzel teljesen egybevágó véleményem van Deményi Péter, ő erdélyi magyar költő, író és szerkesztő, és nemrég olvastam tőle egy cikket, amiben pontosan erről ír. Arról szól, hogy ugye mi magyarok, mi magunk ássuk el magunkat. Ez volt az írásának a címe, és ő felveti, ezt nagyon érdekes, ez az úgynevezett szenvedés etikája, tehát a kagylóban a gyöngy ideológiája, amikor azt mondja, hogy ugye a fájdalom az megnemesíti az embert, aki halhatatlan műveket hoz aztán létre. Ugye ő ezt arra mondja, hogy azok az íróköltők, magyar íróköltők, akiket mondjuk elküldtek például Bukarestbe, mert hogy ő is ugye Bukarestbe ment el, és a környezet, tehát a magyar környezet ezt egyszerűen nem tudja tolerálni, hogy miért megy ő el Bukarestbe, mit kereső Bukarestbe, hát ő nem oda való. És ugye ő ez ellen küzd, emelte fel a hangját, és ő azt mondja erre, hogy ez egy trianoni tapasz. Én nekem nagyon tetszett ez a kifejezés, hogy trianoni tapasz, mert hogy sebet akarna begyógyítani, de hát ugye egy tapasszal nem biztos, hogy be fog gyógyulni az a seb, és hogy az előítéletek, tehát még mindig az előítéletektől nem tudnak a magyarok tesülni, és ezt ő írta, ezt én érdemesnek tartom idézni, asszimilálódunk azért, mert románul beszélünk, és otthon vagyunk a román kultúrában. Megfertőződünk valamivel, amiből aztán antibiotikummal sem tudunk kigyógyulni? Gyarmatosítják gyönyörű szigetünket? Egyszerűen nem engedjük, hogy a románok megértsenek, hogy közeledjenek hozzánk, rögtön az elvárásainkat szegezzük szembe azzal, aki leül az asztalunkhoz. Mi nem emberek vagyunk, hanem magyarok. Sértettek és gőgösek. Ezt írja Demény Péter, mondom még egyszer, erdélyi magyar költő, író, szerkesztő, aki Bukarestből is ír, illetve Bukarestben is él, és ez úgy gondolom, hogy teljes mértékben egybecsengett azzal, amit most ugye ön mondott, hogy meg kell hallgatni a másikat. Le kell ülni, meg kell hallgatni, és félre kell tenni ezt a gőgösséget. De egyáltalán ugye fel kell tenni a kérdést a most, úgy gondolom, az Európai Unióban, hogy kellene-e még ilyen előítéletek, hiszen ugye az európai részen annyi sok nemzetiség él, nemzet él. Rendben van, hogy vannak határok, de hogy tényleg most már egy ilyen közös neve, egy ilyen komolyabb közös nevező is jól jönne, nem igaz?
Persze, tényleg az, hogy most nagyobb térségbe kell gondolkozzunk, hogy változik a világ, de van olyan része, hogy ez a nemzeti büszkeség azért, hogy más ne kell sértsen, hogy a nemzeti azért, hogy Európai Unióba tartoznak, de azért Európai Uniós nép az nincs meg, mert mindenkinek megvan a saját földje, ahonnan származik, és azt hordozza magával, de azt mások is tiszteletben kell tartsák, hogy az úgy is szép, hogy nem egybeolvadó európai kultúrát, de én se akarom, mert az úgy szép, hogy megvan a színesség, hogy mindenféle kultúra megmaradjon, de azért tisztelni is kell egymást, és én szeretném azt, hogy most mi is azon vagyunk, hogy egy más kultúrát hordozóak vagyunk, de mégis azt szerintem szeretném, hogy fogadják a társadalom, hogy ahogy vagyunk.
Ön egyébként optimista? Hogy látja a jövőben, például ott Erdélyben, jobban kinyílnak majd a székelyek Románia felé, a románok irányába, ugyanígy viszont a románok is megértőbbek lesznek a székelyek felé. Ön ezt hogy látja? Optimista?
Jó kérdés. Most azért látom a különbséget, hogy 2000 után, hogy Európai Unióba csatlakoztak, hogy sokat változott szerintem, hogy most azért lehet, hogy csak az anyagi hasznot lássák az emberek, de mégis azért is fogadják, hogy például románt nagyon keményen tanítják az iskolában, sokkal komolyabban veszik, mint a régebben, hogy a férjem például mikor vizsgázott, akkor nem vették komolyan a diákok a román nyelvet, de most azért, hogy meglássák a szituációt, hogy úgy kell érni, hogy most ezt a román nyelvet kell beszélni, azért, hogy itt tudunk érni, akkor szerintem sokkal másképp állnak a oktatásban, mint régebben. És gondolom, hogy itt is már...
Ilyen szempontból akkor ez inkább szigorúbb lett, és ez inkább egy ilyen, hát ha szabad így mondanom, akkor inkább negatív irányba halad, mert hogyha jól értem, akkor a mindennapi élethez elengedhetetlenné teszik a román nyelvnek az ismeretét. Tehát mondjuk egy hivatalba például magyarul is, románul is, mindkét nyelven ugyanúgy lehet ügyet intézni?
Most igen, mert nagy része a hivatalnökök magyarok, és akkor megvan lehetőségünk, hogy arra, hogy kérünk valakit segítségen, hogy egy iratot nem tudják olvasni, de hogy ugye nem kaptam itt Romániában iskolaoktatást, és románul olyan szinten nem tudok, mint általában más emberek, de azok számára is, akik nem tanultak rendesen romántak, akkor is segítenek sokan. Én szerintem az iskolaoktatásban is picivel jobb irányba fordult, mert fiam most 19 éves, annak idején még románt úgy tanítottak, mint anyanyelvet. Ugyanabból a tanknyívből, mint a románok, anyanyelvűek, és úgy kezdtek az iskola éveket. És persze, hogy természetesen nagyon nehéz, mert ők egy kukot sem tudnak románul, és úgy kezdenek, mint egy anyanyelvi tanknyív. De most lányom idejében, most lányom negyedikes, utána pár évvel, fiam, mikor iskolába került, akkor már létrehozták, hogy ilyen kisebbségi tankönyvet, a magyar nemzetiségnek más tankönyvet adtak. Aztán érettség, ez gondolom ugyanúgy marad, olyan szinten van, azért nehéz, de mégis, hogy másképp kezdenek a nyelvet.
Ugye, ha jól értem, akkor ugye az Imre említette, hogy a hivatalokban csak úgy tud ügyet intézni, hogyha segítséget kap ugye a magyaroktól. A hivatalban kitöltendő ívek, lapok, formanyomtatványok, azok csak román nyelven érhetőek el. Tehát aki effektív csak magyarul tud, és nincsen segítsége semmi, az ugye nem tud boldogulni, mert csak románul érhető el. És hát ugye, ha, ahogy így jól értem, akkor ezt úgy próbálják kompenzálni, hogy akkor aki Romániában él, függetlenül a nemzetiségétől, annak mindenkinek kell tudni románul. Bizonyos értelemben érthető, és valahol ez megint csak ugye azt vonja maga után, hogy így akkor a székelység, és ahogy ön is említette, hogy ezek a zárt részek, zárt falvak is akár, ahol csak magyarul beszélnek az emberek, ők teljesen akkor elszigetelődnek, maguk előtt zárják be a kaput. Én azért megkérdezném, hogy a fiatal generáció, a székelyeknél, a következő generáció, ők mit gondolnak, és hogyan állnak ehhez hozzá? Ők inkább azt mondják, hogy rendben, ők is tökéletesen megtanulnak románul, vagy ők is azt mondják inkább, hogy hát nem, és ugyanúgy, ahogy az apáink, meg a nagypapáink, meg a dédapáink, ugyanúgy csak magyarul, és csak így, csak konzervatív módon gondolkodunk, vagy ők hogyan? Mitől félnek ezek a fiatalok?
Hát most a fiatalokat nézve, nekik mindegy, hogy most románt tanulják, vagy angolt. Lehet, hogy még könnyebb is angolt tanulni, mint románt, vagy németet. És akkor már legtöbben, hogyha falvakon nagyon sok az aránya, hogy elmennek külföldre dolgozni. Mert ott nem kell nagy olyan munkát vállalnak, ahol nem kell olyan magas szinti nyelvtudás. És akkor az így kényelmesebb nekik, mert úgysem tudnak jól románul, és Romániában alacsonyabb az fizetésük, és akkor inkább mennek Németországba, vagy valahova dolgozni.
Magasabb fizetésén.
Igen.
Eltűnik a következő nemzedék, nem?
Falvakon nagyon nagy veszélyeztetés van. Aztán városi része megint változik, mert városon még van, azért akadnak a munkák, hogy magyarul is tudnak dolgozni, és román alap nyelvtudással. És akkor városi része meg azért vannak olyan lehetőségek, például, hogy a magyar egyetemek Erdélyben már indultak el felsőfokú magyar nyelvi oktatás, az egyetemi oktatás, itt Szentgyörgyön is van, Szapiencia Egyetem, Csíkszeredában is van, Marosvásárhelyen is, nagyon sok helyen most már van olyan választék, hogy magyarul tudjon tanulni, mert tudom, hogy mikor 2000-ben, mikor egyetemista voltam, akkor csak Kolozsváron lehetett tanulni, és még bizonyos szakot lehetett magyarul. De most már ahhoz képest sok olyan lehetőség van fiataloknak, hogy magyarul tudjanak tanulni. De aztán az még nem azt jelenti, hogy csak magyar nyelvtudásból lehet munkát szerezni, az munkahoz megint kell az a nyelvi tudás, azért hosszú távon nézve mindenképp köteles itt erők számára románt megtanulni.
Arra lennék azért még kíváncsi egyfelől, hogy ön miben látja a fejlődésnek a zálogát, tehát az, hogy megmaradjon a kultúra, megmaradjanak ezek a kincsek, népi kincsek, tradíciók, hiszen most már azt is megtudtuk, hogy a fiatal generáció, mint ahogy minden más országban, inkább elvándorol sajnos, tehát, hogy tovább lehessen örökíteni ezeket a 80 éves, meg 70 éves nénik által birtokolt kincset, ami, ha jól értem, azt jelenti, hogy ha ezek a nénik meghalnak, akkor már elveszik ez a tudás, ez a technikai tudás is, meg mindenféle tudás. Tehát most vagyunk még az utolsó órában, de hogy ön szerint mi lehet akkor egy fejlődési lehetőség arra, hogy megmenteni a tradíciót, de tovább is fejleszteni ezt a tradíciót, és hogy az ön személyes helyzete, munkája ebben mi lehet még?
Azt jó volna minél hamarabb tanítani gyerekeknek, nem olyan, hogy 15-20 éves korában, hanem minél fiatalabb korában kellene olyan tapasztalat legyen, hogy faluba menjen, egyszerű falusi emberekkel találkozzanak, tudják, hogy milyen a falusi munka, és azzal együtt akár néphagyomány, néptánc, kézimunka, ezeket látni kell ott a helyszíne. Mert az más, mikor, hogy falból elveszük azokat a kézimunkakat, és kiteszünk falra, az más, mint ott a helyben megmaradt kézimunka. Ott kell nézni, ott, ahol a néni, aki balta, ő mesélj el, hogy milyen története húzódik hozzá, és én ilyen személyes tapasztalat nélkül elveszíti az értéket. És akkor én szerintem értem azt is, hogy most Erdélyben most kezdett az a nagy fogyasztói társadalom, és fiatalokat nagyon zavarja az, hogy most mindenféle elérhető, kapható lett, és akkor most olyan anyagi as virág fele hajtanak az emberek, de mi már korábban tudtuk, már 80-as évek óta Japánban már olyan volt a társadalom, és azt eleget láttam, de azok, akik nincsenek hozzászokva, nagyon nagy a csábítás most az új dolgok iránt is, ami nyugatról, külföldről érkező tárgyak iránt, és nem lássa, mi van itt. És akkor szerintem annak van nagyon nagy problémája, szerintem az értékrend, hogy emberek, hogy mit értékelje, hogy az, ami itt van, az csak világon, csak itt van. És akkor annak az értéket minél kisebb korában tapasztalja meg, lássa, és akkor hallgassa. És én azért is próbálom vinni gyerekeket is, például nagyfiamat és kiskorában Karotaszeget összejártunk, hogy hordoztunk magunkat, persze, hogy nehezebb volt, de azért az is volt benne, hogy ő lássa. Sajnos az benne nem maradt, úgy néz ki, hogy most jelenleg, hogy nem nagyon érdekli őt, de lehet, hogy valamikor jön az esze, és lássa, hogy ő ott járt Karotaszegen, és látta ezeket a dolgokat, és lehet, hogy később lássa az értéket, de többi gyerekekkel, és én nagyon imádkozom, hogy ne az legyen, hogy nagy virágba elrepül, és nem lássa a saját helyen, hogy mi volt, és az gyökér, az emberi gyökér, amiben nőtt fel, azt nem szabad elfelejteni, hanem olyan ember lesz, mint egyikük a másik, gyökértere embert nem szeretnék nevelni, és akkor azért is Japánt is tartom, meg az Erdélyt is, mert az mind a két az gyökér. Fontos.
Hát akkor ön rossz helyre született. De Erdélyben kellett volna születni. Hát nem is mondaná az ember, hogy nem tőzsgyökeres erdélyi. Mert ugye az jutott eszembe tényleg, ahogy mondja, hogy hát a gyökerek, és hogy ugye ismerni kell azt, ahonnan jöttünk, de hát akkor ugye ön is, hogy mi az, akit külsült, vajon igen, ugye hogyan, tehát ez ugye önben hiszen távol él, hát most már a fél életét már Erdélyben élte le, de hogy akkor önben mi az, aki is külső, az vajon milyen helyen van, milyen értelemmel, értékkel bír, ezek nagyon, valóban nagyon nehéz kérdések. kérdések, tehát attól azért, mert távol vagyunk, az nem azt jelenti, hogy megszűnt bennünk ugye annak a léte, és ez vonatkozik nyilván mindenkire, aki elhagyta akár időlegesen is a szülőhelyét. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, mert lehet valahová születni, és lehet valahova menni, ahol viszont ugye leéljük az életünket. A kettőt én úgy gondolom azért nem érdemes egy mérlegre tenni, mert ahova születünk, azt ugye nem választhatjuk meg.
Nem.
Az van. Azt ugye tényleg vagy szerethetjük azt a helyet, vagy nem szerethetjük azt a helyet. Ahova viszont megyünk, és választjuk a lakhelyünknek, azt feltehetően azért választjuk, mert szeretjük. A lényeg az, hogy szeretettel kell, hogy ott legyünk. És azért gondolom azt, hogy, és hát ennek ön egy élő példája, hogy Erdélybe ment, és teljes szívéből, lelkéből az erdélyi kultúrának él, és ennek megtalálta a szépségét. Ezt szeretné közvetíteni, és jobban, mint akár az erdélyiek, és talán ez azért van, mert ön nem erdélyi. Tehát ön jobban ráismert arra a szépségre, arra a csodálatra, amit máshol, mondjuk Japánban, ugye nem talált meg. Tehát egy olyan újdonságra lelt, aminek az értékét pont az erdélyieknek szeretné jobban megmagyarázni, hogy hát ébredjetek már föl, mert nektek ez van, és ezt kell becsben tartani, továbbadni. Tényleg így most a beszélgetésünk végén, már csak az utolsó kérdésem maradt csak hátra, az, hogy mi az a szín, amire ön gondol, amikor Japán eszébe jut.
Szín, az lehet, hogy fehér, azért, mert a fehér az olyan Isten országot nekem, én számomra az Isten országot jelképezi, mert ott látom, hogy az a sintoizmusnak a jelképe, az a fehér, hogy mindenhol oltáron körülveszi az a fehér papír, és akkor az olyan tisztasság, Japán zászló is megvan, és az a japán gondolkodásnak is az a ugye egyszerűség, ilyen tisztasság, azt nagyon jelképzeli az a fehér szín.
Én nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Én azt hiszem, hogy azért is jelentett nem csak nekem, hanem a hallgatóknak is sokat, amit mondott, mert egyik táborhoz sem tartozik. Tehát se nem magyar, se nem román, se nem szász, se nem nem tudom micsoda. Tehát ugye itt a sok nemzetiség között ön egy teljesen kívülálló, teljesen máshonnan jött, és talán ön pont emiatt pártatlanul is tudja szemlélni az eseményeket, a helyzetet, abból a szemszögből is tudja nézni, amiből ott a helyiek nem, vagy nagyon nehezen. Ez vonatkozik a kultúrára, ez vonatkozik a politikai kérdésekre, ez vonatkozik a gyereknevelésre, és minden olyanra, ami az élethez szükséges. Én nagyon sokat tanultam ebből a beszélgetésből ma, még egyszer nagyon-nagyon hálás vagyok érte, nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakított rám, és aki érdeklődik a hímzések iránt, a kultúra iránt, mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom ezeket az online kurzusokat, és be tudunk kapcsolódni bizonyos tevékenységekbe, és hát akkor így megismerhetjük jobban az erdélyi életet. Még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, és további nagyon sok sikert kívánok, nagyon jó munkát, és nagyon sok boldog napot!
Köszönöm szépen, ennyi is kívánok. Köszönöm.
Figyelj csak! Egy felhívás neked, kedves hallgatóm. Legyél te is a podcast egyik vendége. No, ne ijedj meg, nem csak te leszel egyedül a mikrofon, illetve a kézzel írt sorok mögött. Küldd el nekem kérlek a kérdésedet, legyen az bármi, hogy mire vagy kíváncsi Japánnal kapcsolatban. vagy a véleményedet az eddigi adásokat és témákat illetően. Amolyan a régi önökkérték műsor változat ez, vagy a modern webinár csak podcast változatban. A legjobban annak örülnék, ha felmennél a honlapra, azaz podcast.ablak-japanra.com. Rákattintanál a jobb oldalon felugró piros ablakra, amin ez áll. Mondd el, amit gondolsz. Ide felmondod, azaz felveszed az üzenetedet, mint egy telefonba, és ezt elküldöd nekem. Ilyen egyszerű az egész. Ha nem adod meg a neved, az sem baj, de ha mondjuk egy becenévvel küldöd, az nagyon szuper lenne. A beérkezett kérdések, üzenetek alapján az általam adott válaszokból, reakciókból készül majd tehát a műsor. Várom az üzeneteket, és ha nagyon-nagyon óckodsz a hangos beszédtől, akkor persze küldheted írott formában, azaz e-mailben is. Ma egy újabb ablakot nyitottunk Japánra. Köszönöm, hogy velem tartottál. Az új epizódokat eléred a magyarpodpad.hu oldalon, az Apple Podcast-en, Spotify-on, Google Podcast-en, és gyakorlatilag bárhol, ahol podcastek elérhetőek a neten. Ha tetszett az adás, akkor kövesd, kérlek, az Ablak Japánra csatornáját, így biztos nem maradsz le a következő részekről. Kérlek továbbá, hogy értékeld is a podcastet azon a platformon, ahol az adást hallgattad. Ezzel segítesz engem abban, hogy mások is könnyebben megtalálják az Ablak Japánra podcastet. Ajánlom továbbá, hogy nézz rá a podcast honlapjára, csatlakozz hozzánk a Facebookon és az Instagramon. A legközelebbig minden kedves hallgatónak a legjobbakat kívánom!